prémium kategória. A megfontolt befektetőknek, részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Túrós Bense Levente.
Üdvözlöm a Trend FM hallgatóit! Látványos volatilitás jellemzi a mai nap kereskedését, de nem csak a mai napét, hanem azt gondolom, hogy az elmúlt időszak tőzsdei kereskedéseit. Csúcsok után hirtelen megfordul az irány, mint ahogy ezt ma reggel is láthattuk. Mai vendégem Vágó Attila, Concord Értékpapír ZRT vezető elemzője. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a rádió hallgatókat!
Nos, mi az oka annak, hogy ilyen hirtelen hangulatváltások jönnek a tőzsdére, és egyik napról a másikra látványos az árfolyam esés. Elég, ha csak a magyar piacra nézünk, de Európa szerte ez van. Ugye a tegnapi amerikai csúcsdöntés után ma igencsak rossz a hangulat. Miért?
Növekedési félelmek Kínával kapcsolatban. Nyilvánvalóan Kína egy nagyon fontos tényezője a gazdasági növekedésnek világszerte. Most itt héten előkerültek olyan hírek, hogy lezárások jöhetnek az országban, és emiatt megtorpanhat a növekedésnek a látványos üteme. Úgyhogy átmenetileg azt gondolom, hogy ez, és ennek lehet egy ilyen profitrealizáció kiváltó hatása a nemzetközi tőkepiacokon, illetve tőzsdéken, és hát ugye ez alól a magyar tőkepiac sem tudja magát kivonni. Reggel még jöttek ki PMI-ok, tehát ilyen beszerzési menedzser indexek Németországban, ezek nem lettek olyan jók. Úgy összességében most egy kicsit emiatt borulátabb vagy borúsabb a hangulat a piacokon, de azért üdítő színfolt például, hogy a Volkswagen teljesen meglepő módon kijött egy pozitív profit figyelmeztetéssel, és látványosan felül teljesít, ma plusz 2% ma van a zárfolyam. Ugye a Volkswagen részvényei még reggeli kereskedésben szintén mínusz 1-2%-ban tartózkodtak, azóta viszont nagyot rántottak a papíron. Egyrészt alulárazott, nem gondoljuk a papírt, mondjuk összehasonlítva a más autógyártókkal, amik manapság nagyon közkedveltek és népszerűek a befektetők körében, például Tesla, ugye, miközben a Volkswagen is elég komoly erőfeszítéseket tesz abban az irányban, hogy az elektromos autózás területén is élenjáró legyen. És hát üdvözítő, hogy most a management, a board azt mondta, hogy sokkal erősebb cashflow várható 2020-ra, mint azt korábban gondolták volna, és akkor ez díjazza a piac egy eltérő árfolyam mintázattal a mai napra vonatkozóan. De összességében egy ilyen profitrealizáció van a növekedési félelmek miatt, de ahogy ez jön, úgy fog távozni, amint itt rendeződnek újra a dolgok.
De akkor jól értem, azt gondolod, hogy ez csak egy ideiglenes megtorpanás, és tulajdonképpen a gazdaság, a várt gazdasági fellendülés, ugye amit jósolnak az elemzők, az gyakorlatilag a küszöbön van, és innentől kezdve az út csak felfele vezet?
Én ezt nem gondolom, hogy csak felfele vezet, és ez most nem közhelyes akarok lenni, mert azért azt lehet olyat mondani, hogy az év végére hova várja az ember a piacokat, mert nem pont becslésbe, de hogy nagyjából a tendenciába. Kétségkívül, hogy ez az év arról kell, hogy szóljon, hogy a tavalyi évhez képest ez magasabb kibocsátási szint, ugye tavaly azért a Covid miatt rendesen visszaestek a gazdaságok teljesítményei, alacsony a bázis, tehát arról mindenképpen egy elmozdulásnak kell, hogy jöjjön. Az egy másik kérdés, hogyha azok a faktorok, amik miatt mi a gazdasági növekedés gyorsulására számítunk, valóban bekövetkeznek, azokra már a piac hogy fog reagálni, hiszen arra gondolunk, hogy a fogyasztás élénkülése majd hajtja a gazdasági növekedést mindenhol. De hát tavaly azért tudott nagyon szépen menni a tőkepiac a látványosan, ugye áprilistól kezdődően, mert hogy egyrészt a monetáris hatóságok pumpálták a pénzt, fiskális hatóságokkal karöltve a piacokba, másrészt ugye megtakarításba ment, és nem fogyasztásban. Most, hogyha az emberek elkezdenek fogyasztani, és a torta szelete mondjuk nem változik, ceteris paribus, akkor valahonnan azt el kell vonni, akkor hozhat realizációt a tőzsdéken. Nem biztos, hogy idén ahogy tavaly sem, kézbe fog járni az, hogy emelkedik a piac és bővül a gazdaság, mint hogy tavaly esett a gazdaság, aztán emelkedett a piac, nekik pont ellentétesen fognak idén is viselkedni. Minden esetre hozhat ugyanolyan mozgalmasabb időszakokat ez az év is, mint ahogy a tavaly láttunk, talán akkora kilengéseket nem. De hát olvastam már olyan véleményt is, hogy 25%-os S&P visszaesést prognosztizálnak. Ez nem feltétlenül minden ágazatra lesz érvényes ez a nagyságrendű visszaesés, hanem mondjuk index szinten, de azért a többség nem ezt vallja, hanem azt mondja, hogy idén is emelkedő árfolyamokat fogunk összességében látni.
Ebben az esetben a magyar piac, illetve nem csak ebben az esetben, hanem egy általánosságban, a magyar piac minden esetben a mondjuk a nagy nyugat-európai vagy amerikai piacokat követi? Tehát ha ott emelkedés van, ha tovább tudnak szárnyalni úgymond az amerikai indexek, akkor ez a magyar piacra is hatással lesz? Függetlenül attól, hogy egyébként a fundamentumok milyenek?
Hát ideig óráig lehetnek eltérések a napokig, de gyakorlatilag a nagy trendek alól nem tudjuk kivonni magunkat. Nagyon sok a passzív pénz, a passzív alapokba eltértek beáramló pénz, azok kiben mozognak, azok nyilvánvalóan van kihatása a magyar tőkepiacra is. Amikor emelkedünk, akkor bennünket is gyorsan utolérnek ezek a hullámok, visszaesésben általában késleltetve, és nem feltétlenül olyan mértékben egyik irányban sem történik az emelkedés, mint mondjuk más piacokon. Ez talán a piacunk marginalizálódását mutatja, nevezetesen azt, hogy azért a nagy tőkepiaci indexekben, MSCI index azért a magyar súly az elenyésző. Mindenesetre a likviditáshoz viszonyítva tud elég komoly méretű is lenni, tehát a relatíve, hogyha elindulnak vagy kifelé vagy befelé a pénzek, azért azt tudják rángatni a magyar részvényeknek az árfolyamát. Általában azonban a válaszom az, hogy nem tudunk leválasztódni a nagy piaci mozgásoktól.
Kérdeztem ezt egyébként azért is, mert ugye itt az elmúlt időszakban egy látványos rally kezdődött ugye a magyar piacon is, a blue chipeket elkezdték megvásárolni, úgyhogy érdemi hír nem érkezett a piacra, kivéve talán a Richtert, és akkor is maradjunk is a Richternél. Ugye volt egy bejelentés, hogy a vártnál sokkal nagyobb lesz a kariprazin ugye forgalmi bevétele, fel is ment a részvény elég látványosan, most is a mai esésben is talán a Richter tartja magát a legjobban. Mit jelent ez a Richter?
Hát ugye amikor annak idején az egész történet beindult pár évvel ezelőtt, akkor az Allergan is mondott nagy számokat, és lám igazolódni látszanak azok a nagy számok, pedig akkor azok borzasztóan nagyok voltak, és maga a Richter hát oltotta ezeket a várakozásokat, vagy próbálta csillapítani, de hát a Bokserik úr is elég nagy széles, hogy mondjam, sávban igyekezett megbecsülni, hogy valójában mi lehet itt a csúcsértékesítés a Vraylar esetében, vagy a Cariprazin esetében. Nagyon nehéz volt akkoriban ugye pontos beszélést adni. Most egy kicsit már azért, hogy a piacon van ez a készítmény jó pár éve, és látszik a dinamikája. Látszanak a különbségek, a megkülönböztető jegyei a hatékonyságában, az alkalmazható terápiás területeken. Eddig elért sikerek alapján lehet azt állítani, hogy ez a dinamika ezt tud maradni, bár ugye az elemzői előrejelzések átlaga korán sem éri az EBVI elnök vezérigazgatójának a előrejelzését. Jócskán az alatt szóródnak a számok, tehát inkább a legvérmesebb várakozások sem közelítik meg a 3 milliárd dollárt, miközben ugye az EBVI igazgatója 4 milliárdos csúcsértékesítésről szólt az eddig, ráadásul csak az eddigi indikációk alapján, amikben nem számolta be a még elbírálás alatt vagy a kísérleti fázisban lévő további elég komoly potenciállal kecsegtető indikációknak a hatását. Úgyhogy amit mondjuk ez az MDD indikáció, ez a Major Data Depression, ez legalább tudhat akkora, le lehet akkora szegmens, mint a skizofrénia, amiben szintén egy jó nagy szeretet kihasíthat magának az EBVI, Richter páros. Úgyhogy persze fenntartással kezeli az ember ezeket a bejelentéseket, de azért ad is nekik valamekkora, tulajdonít nekik valamekkora súlyt, valószínűséget, és ezt árazta be most a piac. Hát a mi célárunk is azért inkább 9000 forint feletti magasságokban talál lenne erre az évre, hogyha ezek mind igazolódnának. Illetve bizonyosan tudnánk, hogy eléri ezeket az értékesítési szinteket a készítmény.
Csúcsértékesítést, ezt ugye 4 éven belül várja, ha jól emlékszem?
Hát igen, tehát ezt ugye nem specifikálta. Azt lehet tudni, hogy 29-ben jár le a szabadalom, tehát valamikor előtte 1-2 évvel szokott ezt csúcsra futni. Ezt lehet bizonyos különböző pótlólagosan benyújtott engedélyezési kérelmekkel kitolni. De az is lényeges, hogy meddig marad fönt, de ha szabadalom lejár, akkor rendszerint egy hatalmas zuhanás szokott bekövetkezni. Ezeknek a készítményeknek a forgalmában akkor már ugye készen állnak a generikus piacra belépni kívánó versenytársak, és akkor töredékére tud 1-2 éven belül zuhanni. Tehát nem mindegy, hogy mikor van a csúcsértékesítés, és hogy annak mekkora a szintje.
Említetted, hogy szabadalom védi, de hogyha egy újabb indikációra kiterjesztik, akkor a szabadalom az nem tolódik mondjuk ki egy újabb bizonyos időszakra?
A molekulára szól, nem pedig indikációkra, én úgy tudom, de most ebben nem vagyok biztos. Általában a gyermekgyógyászati területekre való alkalmazhatóság arra egy ilyen szabadalmi, vagy egy lehetőséget arra, hogy hosszabbítsanak szabadalomba. Én úgy tudom, hogy ameddig tart az eredet, addig kell kihozni a maximumot, de lehet, hogy tévedek.
A Richter esetében ugye mindig fölmerül még egy másik kérdés, hogy a marzsok folyamatosan zsugorodtak. Sikerült ezt megállítani menedzsmentnek?
Hát attól függ, hogy ez most hogyan, milyen bázis van, meg milyen tényezőknek a figyelembevétele mellett állítjuk, mert ugye a úgynevezett ilyen headline számok, tehát az ember így ránéz, kivonva ugye a nagy kereskedelmi értékesítésnek a hatását, tehát csak is a gyógyszergyártásnak a megtérülésére, fedezeti szintjére fókuszálva azt lehet mondani, hogy ugye azok javulnak, mert van ez a Vraylar hatás, de hogyha a Vraylart kiveszem, akkor az elmúlt időszakban volt egy erózió, ami aztán úgy szép lassan részben a devizárfolyam hatásoknak is köszönhetően, vagy talán éppen amiatt, mert egy kicsit gyengült a forint az elmúlt időszakban, talán éppen azt tompította, de alapvetően igen, tehát az Richter nem véletlenül óhajt elmozdulni, és már tesz ezért évek óta komoly erőfeszítéseket, hogy elmozduljon az úgynevezett specialty pharma irányába, tehát az ilyen a magasabb hozzáadott értékű ilyen kifejezetten ilyen niche szegmens irányába, mert ott lát arra a garanciát, hogy a marginokat lehet fenntartani, magasabb szintre lökni, stabilizálni. Ez az egyik ilyen területen nőgyógyászat. Ha nem lépne ebbe az irányba, akkor valószínűleg ez az erózió felgyorsulna az ő esetében is, de ezek az lépések, amikről lehetett hallani, a nőgyógyászati készítmények, az Evradil, az Estella, a Relugolix, ugye ezek a tranzakciók mind arra hivatottak, hogy ezt a margin eróziót megállítsák, és hát egy magasabb volumen szint, értékesítési szint mellett, akkor ez azt jelenti, hogy preferis paribus, hogy a profita meg is több a Vraylaron kívüli üzletágakban.
Sokan várják a befektetők, illetve az elemzők körében is, hogy valóban felfut az a kariprazin, vagy még magasabb csúcsokra fut fel, akkor adott esetben egy további akvizícióra, vagy akvizíciókat hajthat végre a Richter. Te hogyan látod, van amit megvenni a piac, vagy lenne amit megvenni a piacon? És most nyilván nem egy konkrét cégre gondolok, hanem úgy általánosságban hogyan bővülhetne még jobban mondjuk a Richter?
A Richternek van egy elképzelés arról, hogy melyik ligába szeretne focizni mondjuk 10 éven belül. Ez ugye nem a mostani, ez legalább talán egy közgyűlés volt 2 évvel ezelőtt, Orbán Gábor vezérigazgató úr erre tett indikációt. Ő nem ez a nagyságrend, nem ebben a nagyságrendben gondolkodnak, mint most a Richter, minimum 2-3-szor magasabb árbevétel, ahhoz nyilvánvalóan szükséges további tranzakció, mert bár hiszünk nagyon a Braillárba, és meg kell mondjam, hogy nagyon impozáns lenne, hogyha 4-5 milliárd dolláros forgalmú készítményhez tudna beszállítani hatóanyagot, az hatalmasat dobna, meg hát a royaltit az alapján kapná, az hatalmasat dobna, tehát dupla nagyságú cégről beszélünk már csak emiatt, ugye, de hát ez idővel ugye fényét veszti, megkopik, ahogy a szabadalomra jár, és azután évekre is gondolni kell. Tehát így a felhalmozódott szabad cashflow-t vagy készpénzállományt borítékolható, hogy a Richter akvizíciókra fogja követni olyan területeken, ahol eddig is már szerzett tapasztalatokat, nevesül ugye a nőgyógyászati területek, tehát itt nagyságrendjében persze, hogy lehet számítani akkor a tranzakciókra, mint az Evra tranzakció volt, ami ugye majdnem 240 millió dollárt ért, illetőleg hát ugye az ászlajára tűzte a társaság azt is, hogy az onkológiában, az immunológia területén óhaj tovább haladni a bioszimiláris termékek segítségével, van erre facilitása, és hát stratégiai kapcsolatokon keresztül pedig tudása is. Úgyhogy igen, ez folytatódni fog. Az eddig bejelentett tranzakcióknak egyszer be kell érniük csúcsértékesítésben, már azok is, ha így egyenként összeadogatja az ember, hát inkább a 200-300 millió euró közötti szintekről beszélhetünk, aminek lesz egy 40%-os operatív profit marzsa. Könnyű kiszámolni, hogy ha most lebontom a Vrájlát, ami kb. 95%-át adja az eredménynek, a 100 milliárdból, hogy a egyszerűség kedvéért, akkor a maradék 5 milliárd, hogyha van egy 200-300 millió eurós plusz értékesítésem, annak van egy 40%-os marzsinja, hogy ez mekkora robbanás lesz az egyik tevékenységek jövedelmezőségében is.
Gondolom, hogy az igazi áttörést azt jelenteni, hogyha előkerülne egy újabb molekula, hasonlóan mondjuk az eszmiához, ami aztán végül is csúfos kudarcba fulladt. Van remény, vagy lehetőség, vagy mik a nehézségei annak, hogy előkerüljen egy új molekula?
Van az originális kutatása a Richternek, erről olykor-olykor tesz említést, hogy hol tart, milyen fázisban. Közben most biztosan mondható, mert hogy ezek elhangzottak volna már, hogy olyan közelségben nincs új molekula, mint amilyen a nagyságrendekben sem. És egyébként sem, amik egy ilyen Braille sztorit tudnám megismételni. Ilyen kutatási fázis egyben vannak ígéretesebb kezdeményezések, de ezeknek még az, hogy ezek valaha piacra kerülnek, ezek nagyon bizonytalan megítélni ezen a ponton. Olyasmi előfordulhat, hogy már egy gyakorlatilag bevezetés előtt álló, de valamilyen partnershipre, partneri kapcsolatra törő, de önálló disztribúcióra képtelen valamilyen nis gyógyszergyártó cég megkeresi a Richtert, és akkor átadja tudását, termékét bizonyos ellenszolgáltatásért, ellenösszegért cserélve, és azzal nő, tehát nem organikus módon, hanem inorganikus módon a társaság tovább.
Hát összességében akkor az elmondható, hogy hát optimista a Richter jövőképe. Akkor menjünk tovább, és nézzük meg, hogy a többi blue chip esetében ez igaz-e. Most kénytelen vagyunk azonban tartani egy nagyon rövid szünetet. Azonnal jövünk vissza Vágó Attilával, a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzőjével.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.